Első fejezet. Születésem, kivonata Villé Cotteretti anyakönyvből, apám, a Santo Domingói aligátorok, nagyapám, egy párbaj, apám katonának megy és megváltoztatja nevét, nagyapám halála. Villé Cotteretben születtem, ebben a Laon és Párizs között fekvő Ain megyei városkában, 200 lépésnyire a Nő utcától, ahol Demutyié meghalt, 2 mérföldnyire Fertémiontól, ahol Racine, és 7-re Château Thierry-től, ahol Lafontaine született. 1802. július 24-én a Lormé utcában jöttem a világra. Szülőházam azóta Cartier barátom tulajdona lett, aki azt szeretné, ha előbb-utóbb visszavásárolnám tőle, mert akkor abban a szobában halhatnék meg, ahol születtem, és ugyanazon a helyen térnék meg a sötét jövendőbe, ahol a múlt sötétségéből előléptem. Itt születtem tehát 1802. július 24-én hajnali 17:30, amiből az következik, hogy most, amikor hozzákezdek emlékeim följegyzéséhez, 1847. október 18-án, 45 éves és 3 hónapos vagyok. Kevés kortársamtól vitattak el annyit, mint tőlem. Még azt is kétségbe vonták, hogy David de la Payette-nek hívnak, pedig igazán nem ragaszkodtam e névhez, hiszen nem is használtam, legfőjebb hivatalos okmányokban. A fölvett Dumas név után, olyan esetekben, amikor a közjegyző előtt kellett megjelennem, vagy pedig magánjellegű ügyekben, ahol főszereplő vagy tanú voltam. Hogy minden erre vonatkozó vitának véget vessek, hadd másoljam ide születési anyakönyvi kivonatomat. Kivonat Villé Cotteret polgári anyakönyvéből. A francia köztársaság forradalmának 10. évében, Termidor havának 5. napján. Alexandre Dumas David de la Payette-ér született e nap reggelén 17:30 órakor. Apja Thomas Alexandre Dumas David de la Payette-ér született Santo Domingo szigetén, Jérémiben, Villé Cotteretti lakos. Anyja Marie-Louise Elisabeth Laboret született Villé Cotteretben, az apa törvényes hitvese. Megállapítottuk, hogy az újszülött neme fiú. Első tanú Claude Laboret, az újszülött anyai nagyapja. Második tanú Jean-Michel de Violain, én megye 4. számú körzetében a 26-os számú erdészeti felügyelőség községi főerdésze, Villé Cotteretti lakos. A gyermek atyának hozzám intézett fölkérésére fentiek aláírásukkal hitelesítették a tényállást. Fentieket előttem Nicolas Brice Mussar anyakönyvvezetői teendőkkel megbízott Villé Cotteretti polgármester előtt a törvényes eljárás szerint megállapítottuk. Apám a köztársasági hadsereg tábornoka volt, Thomas Alexandre Dumas David de la Payette-ér. Az ő apja Antoine Alexandre David de la Payette-ér ezredes és tüzérségi főtiszt, aki örökségképpen lett a Payette-ér birtok tulajdonosa. A márki címet 14. Lajos 1707-ben adományozta neki. A család címer pajzsán azurkék mezőben 3 kiterjesztett szárnyú aranysas látható, 2 fent, 1 lent, a középpontba helyezett aranygyűrűvel, melyet a bal és a jobb oldali sas a karmával tart, a pajzs csúcsában állónak pedig a fején nyugszik. E címerhez apám, aki egyszerű közkatonaként kezdte pályáját, hozzáfűzött egy jelmondatot, illetve mikor lemondott rangjáról és ezzel együtt a címer viseléséről, csak egy jelmondatot tartotta meg. Deus dedit, Deus dabit. Isten adta, Isten ezután is megadja. Nagyra törő jelszó, amelyet azonban Isten jóvá hagyott. Nagyapám 1760 táján eladta birtokát, kivándorolt Franciaországból és Santo Domingóban telepedett le. hogy milyen udvari intrikák következtében és milyen spekulációk érdekében szánta erre magát, nem tudom. E nagy elhatározásnak az lett a következménye, hogy óriási kiterjedésű birtokot vásárolt a sziget nyugati csücskében. Itt, a Rosefog közelében, a Trujéremiben, amely La Guinaudé néven ismeretes, született apám 1762. március 25-én, mint de la Peltière Márki és Louise Cosette Dumas fia. A nagyapám de la Peltière Márki 1710-ben született, tehát apám születésekor 52 esztendős volt. Apám e sziget legszebb pontján látta meg a napvilágot, ahonnan az egész pompás öblöt, a tengeröblöke királynőjét be lehet látni. A levegője oly tiszta a szigetnek, hogy semmiféle mérges csúszómászó nem bírt rajta meghonosodni. Egy tábornok, a neve feledésbe ment, aki a sziget visszahódításával volt megbízva, leleményes tervet eszelt ki. A Jamaikában föllelhető legmérgesebb kígyókból egy hajórakományra valót áttelepített Santo Domingóra. Néger kígyóbűvölőkkel fogadta össze a hüllőket, és nekik kellett őket emiatt szabadon ereszteni. A hagyomány úgy tartja, hogy alig egy hónappal később a kígyók az utolsó szálig elpusztultak. Santo Domingóban tehát nem ismerik sem a jávai fekete kígyót, sem az észak-amerikai csörgőkígyót, sem a fogföldi kobrát. Annál jobban ismerik viszont az aligátorokat. Eszembe jut, amit apám mesélt. Gyerek voltam vég, hiszen 1802-ben születtem, apám pedig 1806-ban már meghalt, hogy egyszer 10 éves korában a városból hazafelé jövett nagy csodálkozására a tengerparton egy fatörzsféle valamit vett észre, ami annál meglepőbb volt, mert odafelé mentében 2 órával hamarabb nem látta. Fogta magát és elkezdte kövekkel dobálni a fadarabot, ami nagyszerű szórakozásnak bizonyult egészen addig, míg a fadarab meg nem mozdult, illetve a napon szundikáló aligátor föl nem ébredt. Úgy látszik, hogy az aligátorok, ha fölébresztik őket, nem nagyon barátságosak. Ez legalábbis alig, hogy meglátta apámat, utána eredt. Apám vérbeli gyarmati ivadék, a homokpartok és szavannák fia úgy futott, mint a nyúl, de az aligátor a futásban, jobban mondva az ugrálásban, még nála is gyorsabbnak bizonyult. E találkozásnak hajszál híján az lett a vége, hogy a rügyből, melyből lettem, soha ki nem pattanok, ha az egyik fal tetején ott nem lovagol egy répát majszoló néger, aki fölismerte a veszélyt, és oda kiáltott kimerülő félben lévő apámnak: fiú, most ugrasz jobbra, fiú, most ugrasz balra. Ami négerből lefordítva annyit jelent, hogy fiatal úr, fusson cikcakvonalban. Ennek a félelmes fenevadnak a szervezete ugyanis csak egyenes irányú mozgásra képes, és ugrani is csak előre tud, mint a gyík. E közbeszólásnak köszönhette apám, hogy épp bőrrel érkezett haza. Ott aztán, mint a maratoni futó, ereje vesztetten összeesett, és kevésen múlt, hogy ki nem adta a páráját. Ez a nagy futás, melyben az állat játszotta a vadász szerepét, és az ember a vadét, mély nyomot hagyott apámban. A nagyapám, akinek a versailles-i udvar levegője éltető eleme volt, sehogy sem bírt hozzászokni egy gyarmati életmódhoz. Ráadásul a nagyanyám, akit nagyon szeretett, 1772-ben meghalt. Mint hogy az ültetvény minden ügyét baját a nagyanyám intézte, halála után napról napra csökkent a jövedelem. Végül a Márki talált egy bérlőt az ültetvényre, aki pontos fizetőnek ígérkezett és visszatért Franciaországba. Ez 1780 körül lehetett. Apám tehát 18 esztendős volt. E korszak egész aranyi fiúsága, Lafayette, Lamet, Dion és Lozon nemzedéke, mint jó családból való ifjút, barátként fogadta be apámat. Szép arca félvér voltától még valamilyen egzotikus színezetet is kapott. Kreolos eleganciája arányos termete volt. Egy olyan korban, amikor az arányos termet sokat nyomott alatban. Nőiesen finom keze lába, A testgyakorlatokban pedig kevesen mérkőzhettek vele, hiszen Le Boissier-nek, azon idők legjobb vívómesterének legjobb tanítványa volt, és erőben, ügyességben, fürgeségben egy Saint-Georges-sal is kiállta a versenyt, aki 48 éves fejjel fiatal emberként mert és tudott élni. Így hát apának minden bizonnyal tömérdek kalandja lehetett, legalább egyet, a legfurcsábbat és legjellegzetesebbet hadd mentsek meg a feledéstől. Az eset hőse egyébként történelmi név viselője. Egy olyan névé, melyet regényeimben is, színdarabjaimban is igen sokszor tollamra vettem. Úgy érzem, illendő volna megmagyaráznom a nagy közönségnek, hogy mi a forrása a név iránt érzett rokon szememnek. De la Paitière Márki együtt szolgálta nála 14 évvel idősebb Richelieu herceggel. Ez 1738-ban történhetett, amikor a herceg Dasfeld Márki parancsnoksága alatt egy dandárt vezetett Philippsburg ostrománál. A nagyapám ez időtájt Conti herceg első apródja volt. Nyílt titok, hogy Richelieu herceg egyik nagyapja révén, akit különben Vignerónak hívtak, nem éppen főrangú származású. Megpróbálta a Vignero nevet Vignerodra átkeresztelni, hogy így nevét elangolosítva tévútra vezesse családjának kutatóit. Nem sikerült. E kopó természetű kutatók makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy a Vignerod bizony csak Vignero volt, közönséges lantos, aki ugyanúgy elcsábította a híres bíboros unokahúgát, ahogy Abélard a Fulbert kanonok unokahúgát, csak éppen szerencsése volt nála, mert miután elcsábította, feleségül is vette. A marsalt, aki különben ez időtájt még marsal se volt, az apja után hívták Vignerónak, és Richelieu-nek bizony csak a nagyanyja után. De így is sikerült két szerencsés házasságot kötnie, először de Noël kisasszonnyal, és másodszor Guise hercegnővel. E második neje jóvoltából rokonságba került az osztrák császári családdal, Pon herceg és Lixen herceg személyében pedig két előkelő unokatestvére is szertett. Nos, tehát az történt, hogy Richelieu herceg egy napon bejárta az ostromárkokat, miközben szokásához híven csöppet sem vigyázott a külsejére, és innen nagyapám kíséretében az országúton a tábor felé igyekezett átizzadva és nyakig sárosan. Történetesen a két herceg, Pon és Lixen, ugyanezen az úton sétálgatott. A leendő marsal, aki már alig várt, hogy megtisztálkodhasson, elvágtatott mellettük és tisztelgett. Nicsak, mondta Lixen herceg, maga az, kedves rokon, és hol piszkolta így be magát, ám bárha meggondolom, hogy feleségül vette az unokahúgomat, már nem is láttam olyan piszkosnak. Richelieu abban a szempillantásban megállította a lovát. Leugrott róla, és intett nagyapámnak, hogy kövesse példáját. Aztán megállt Lixen herceg előtt. Uram, mondta neki, ha nem tévedek, ön megszólításával tüntetett ki. Igen, válaszolta Lixen herceg. Lehet, sőt, nagyon valószínű, hogy félreértette megtisztelő szavait. Arra kérem, hogy betű szerint ismételje meg, amit az imént mondott. Lixen hercege beleegyezése jeléül biccentett, aztán szóról szóra elismételte, amit az előbb mondott. A sértés olyan súlyos volt, hogy Richelieu-nek nem maradt más választása, tisztelgett Lixennek és kardot rántott. Lixen kardja is kirepült a hüvelyéből. A helyzetből önként adódott, hogy Pon herceg lett testvérének segédje, a nagyapám pedig Richelieu hercegé. Egy perc múlva Richelieu kardja markolatig Lixen herceg mellébe fúródott, aki Pon herceg karjában kilehelte lelkét. Aztán elmúlt 45 év. Richelieu herceget, akkor már Franciaország legidősebb marsalját, kinevezték a becsületügyi bíróság elnökévé. 1781-et írtak, és ő 85 esztendős volt. Két évvel később, 87 éves korában történt az a bizonyos eset, melyet szeretnék megmenteni a feledéstől. Apám, a 22 éves ifjú, egy este a Montancy színházban ült, meglehetősen rendetlen öltözékben. Egy csodálatos kreol szépség páholyában, aki ez időtájt kétes, de igen nagy népszerűségnek örvendett. Apám a páholy sötétjébe húzódott vissza, amiben része lehetett a hölgy népszerűségének, de a saját öltözéke fogyatékosságának is. Ekkor azonban egy muskétás a földszinti sorokból fölismerte a hölgyet, se szó, se beszéd kinyitatta a páholy ajtaját, kiült a hölgy mellé, és csevegni kezdett vele. Bocsásson meg, vágott mindjárt a szavába a dáma, attól tartok, hogy valami elkerülte a figyelmét, ugyanis nem vagyok egyedül. Hanem kivel? Érdeklődött a muskétás. Ezzel az úrral, mutatott apámra a hölgy. Ó, mondta az ifjú muskétás, bocsánatot kérek, de az inasának néztem. Még pontot se tehetett arcátlan megjegyzése után a hegyke muskétás, amikor, mintha hajítógéppel lőtték volna ki, nagy ívben a földszint kellős közepére zuhant. Megérkezése nagyon váratlan lehetett, mert óriási csődület támadt körülötte. Zuhanása ugyanis nem csak őt lepte meg, hanem azokat is, akikre rázuhant. Mint hogy akkoriban a földszinten csak állóhelyek voltak, senkinek sem kellett fölállnia. A nézőtér ordítva egy emberként fordult egy bizonyos páholy felé, ahonnan az imént egy muskétást lőttek ki. Apám abban a hitben, hogy egy lovagias ügynek csak lovagias folytatása lehet, elhagyta a páholyt, és a folyóson várakozott ellenfelére. Ott azonban a muskétás helyett a katonai bíróság egy tisztje fogadta, aki megérintette apámat ébenfabottyának elefántcsont gombjával, s kinyilatkoztatta, hogy Franciaország marsali testülete nevében ezennel van szerencséje ragaszkodni apám személyéhez. E percig apámnak sejtelmese volt a katonai bíróság létezéséről. Ő, aki Santo Domingo szigetén nőtt föl, a marsalok bíróságáról se tudott, még kevésbé ennek az intézménynek a jogszokásairól. Bocsánatot kérek uraságottól, fordult a tiszthez. Lehet, hogy félreértettem nagybecsű szavait, de mintha azt mondta volna, hogy ragaszkodni óhajt szerény személyemhez. Jól hallottam? Ezt volt bátor uraságodnak tudtol adni, válaszolta a tiszt. Ez esetben arra kérem önt, hogy magyarázza meg nekem e szavak jelentését. E szavak, uram, azt jelentik, hogy e perctől kezdve egészen addig, míg ügyében döntés nem hoz a marsalok becsületügyi bírósága, ön mellett fogok maradni. Ön velem óhajt maradni? Önnel, uram. Más szóval követni fog? Követni fogom. Mindenüvé? Mindenüvé. Például e hölgy lakására is? E hölgy lakására is, biztosította apámat a tiszt mély meghajlással. Még az én lakásomra is? Érdeklődött apám. Még oda is? A szobámba is? Oda is. Hát, ami sok, az sok. Pedig ez így van, uram, jelentette ki a tiszt, és újra meghajolt, épp oly udvariassal, mint az előbb. Apámnak voltak éppen ahhoz lett volna kedve, hogy a marsalok-e megbizottját ugyanazon az úton, módon rázza le magáról, mint a muskétás urat. Ehhez azonban haragra kellett volna gerjednie, ami azonban nem következett be, mert a tiszt példás udvariassággal bánt vele, és még az utasításait is lefegyverző előzékenységgel adta ki. Így aztán apám a hölgyet elkísérte háza kapujáig, ahol előbb ő, aztán a tiszt búcsúzott el tőle a legmélyebb tisztelet hangján, és innen hazatért a szállására a marsalok megbizottjának kíséretében, aki azon nyomban beköltözött a lakásba, és attól fogva úgy jött, ment apámmal, mint az árnyéka. Három nap múlva apámat beidézték, hogy jelenje meg Richelieu herceg színe előtt, aki abban az időben a híres Hannover palotában lakott. E palotát a herceg a Louis-la-Grand utca és a Louis-la-Grand körút sarkán építette, de nevét a párizsi nép adta neki, mégpedig azért, mert élt a gyanúperrel, s talán nem is ok nélkül, hogy az építkezés költségeit a hannoveri hadjárat fedezte. Apámat akkor de la Pailletière grófnak hívták. E névvel is ezzel a címmel jelentették be a marsalnak. A mahoni győztes szívében és elméjében kétszeres visszhangot vert ez a név. Mit hallok? Kiáltotta, és hátravetette magát karosszégében. Csak nem annak a Pailletière Márkinak a fiához van szerencsém, aki jó barátom volt, és Philipsburg ostrománál ott állt az oldalamon, amikor egy végzetes kimenetelű párbajban megöltem Lixen herceget. Én vagyok az, kegyelmes uram. Akkor pedig, uram, mondta a herceg, ön egy vérbeli nemes úrnak a gyermeke, és minden bizonnyal igaza van. Adja elő az esetet. Apám úgy adta elő az eseményeket, ahogy az imént beszámoltam róluk. Mondanom sem kell, hogy a hallottak nagy hatást tettek a hercegre, hiszen kézenfekvő volt a hasonlóság az ő egykori és apám mostani lovagias ügye között. Úgy, úgy, mormogtam. Ez hát a pontos tényállás, uram. Becsület szavamat adom kegyelmességednek. Akkor önnek joga van az elégtételre, mondta marsal, és ha elfogad engem segédjének, készséggel viszonoznám azt a szívességet, amit 46 vagy 47 évvel ezelőtt az ön kedves apja ura tett nekem. Azt hiszem, senki sem lepődik meg azon, hogy apám örömmel fogadta ezt az ajánlatot, mely életnagyságban tükrözte Richelieu herceg nagyvonalúságát. A párbajra másnap került sor, mégpedig a hercegi palota parkjában. Az összecsapás végén apám kardja átdöfte ellenfele vállát. E párbaj jó alkalom volt arra, hogy újra összeboronáljon két régi barátot. A herceg nagyapámról faggatta apámat, s megtudta, hogy Pailletière Márki majdnem 20 évet töltött Santo Domingo szigetén, de már visszatért hazájába, s jelenleg Saint-Germain-en-Laye-ben lakik. Ezután nagyapám meghívót kapott a Hannover palotába. Mondanom sem kell, hogy ő nagy örömmel fogadta meghívást. A napkirály uralmát követő idő két hőse hosszan elbeszélgetett egykori csatáiról és egykori szerelmeiről. Ebéd után pedig apámra fordult a szó, s a marsal megígérte, hogy az első adandó alkalommal méltó helyet biztosít a hadseregben régi barátja fiának. A sors könyvében azonban úgy volt megírva, hogy apám kevésbé tündöklő csillagok jegyében lépjen a katonai pályára. Nagyapám tudnélik éppen ez időtájt, 74 esztendős korában nősült meg másodszor, ráadásul Marie-Françoise Retout a komornáját vezette oltár elé. E frígy következtében apa és fia közt elhidegült a kapcsolat. Az elhidegülésnek további következménye az lett, hogy az apa egyre ritkábban nyúlt a bugyelárisába, a fia pedig azon vette észre magát, hogy a párizsi élet pénz nélkül nagyon örömtelen élet. Egyszer aztán azzal lépett be apjához, hogy sorsdöntő dologra szánta el magát. Miféle dologra? Kérdezte Márki. Arra, hogy beállok katonának. Milyen katonának? Közkatonának. Hová? A legelső ezredbe, ahová fölvesznek. Sok szerencsét, mondta nagyapám, de amíg engem de la Pailletière Márkinak, ezredesnek és tüzérségi főtisztnek hívnak, addig nem vagyok hajlandó eltűrni, hogy ezt a nevet a hadsereg utolsó altisztjei a lábukkal tapodják. Vagyis nem enged katonának menni, apám? Dehogy nem, csak válaszol hozzá más nevet. Készséggel, válaszolta apám, akkor én Dumas néven állok be katonának. Csak tessék, mondta nagyapám. Ezzel a Márki, aki egyébként példás apának sose volt nevezhető, sarkon fordult és ott hagyta a fiát, most már tehetett, ami jól esett neki. Apám pedig 1786. június 2-án, úgy, ahogy megbeszélték, Alexandre Dumas néven beállt katonának a királyné 6. dragonyos ezredébe, ahol is a 429-es számot kapta. Történetesen egy mostani jó barátomnak, Gis hercegnek nagyapja, Gramon herceg fogadta el jelentkezését Alexandre Dumas néven. A jelentkezési okirathoz azonban egy kiegészítő iratot csatoltak, amelyet Guis herceg körülbelül 2 évvel ezelőtt átadott nekem, mint apjáról őrzött kedves emlékét. Ebben az iratban Saint-Germain-en-Laye 4 előkelő polgára aláírásával tanúsítja, hogy az az újonc, aki Alexandre Dumas néven katonának jelentkezett, nem más, mint de la Paletier Márki fia. 13 nappal apám jelentkezése után, 1786. június 16-án, de la Paletier Márki meghalt. Okosabbat egy öreg nemes ember nem is tehetett, ha nem akarta látni a Bastille bevételét. Halálával elszakadt az utolsó szál is, mely apámat az arisztokráciához kötötte. A következő fejezetekben Dumas apjának katonai pályafutását írja le, aki a köztársasági seregtisztjeként részt vett Bonaparte tábornok olaszországi hadjáratában, majd az egyiptomi partraszállásban. Itt a hadi események során összekülönbözik Napóleonnal, s emiatt visszatér hazájában. Útközben elfogják, Brindiziben 2 esztendeig hadifogságban sínlődik, a nápolyi királyi udvar jóvoltából többször el akarják tenni lábalól, s mindez aláássa egészségét. Mikor 1801-ben hazatér feleségéhez, már súlyos beteg.